Mondd, mondd, hősök virága, hogy mint van Titus Larcius?
Marcius.
Mint kinek mestersége az ítélet. Egyet halállal sújt, más számüzetéssel, váltságdíjat szab, megbocsát, fenyít. Shakespeare, Coriolanus. A fogoly apát arcán és egész viselkedésében a megsértett büszkeség, a megzavart hiúság és a testi rettegés furcsa keveréke tükröződött. Mit jelentsen ez, uraim? Kiáltott fel olyan hangon, amelyben mind a három érzés összefolyt. Micsoda rend van itt nálatok? Hát, keresztények volnátok, avagy törökök, hogy így bántok egy papi emberrel? Tudjátok-e, mi az? Manus imponere in servos domini. Kezet emelni Isten szolgájára? A málhámot kifosztottátok, remekbe készült csipke galléromat, amely egy bíbornoknak is megfelelt volna, széttéptétek. Más egyházi ember az én helyemben már rátok olvasta volna, hogy excommunicabo vos, kiátkozlak benneteket. Na, de én azért békés ember vagyok, és abban az esetben, ha előhozzátok lovaimat, szabadon bocsátjátok kísérőimet, visszaadjátok a málhámat, és sürgősen lefizettek 100 koronát, hogy a zsolvói apátság fő oltárán misét mondjanak érte bűneitek kiengesztelésére, és azon kívül megfogadjátok, hogy nem esztek vadpecsenyét pünkösdig, akkor hajlandó vagyok a feledés fájtlát borítani esztelen csínyetekre. Szent atyám, felelte a szegény legények kapitánya, sajnálattal hallom, hogy olyan bánásmódban részesültél, amely megbotránkoztatásra késztett. Bánásmód, kiáltott fel az apát, felbátorodva a kapitány nyájas hangján. Jófajta kutyával se bánnak így, nemhogy keresztény emberrel, de legkevésbé pappal. Méghozzá zsolvol szent rendházának prioriával. Van itt egy trágár és részeges lantos valami, hogy is mondják, ellene dél, vagy mi a fene, nebuló kvidám. Tegye üdvösi az úr. Szóval egy fickó, aki testi fenyítékkel, sőt, halála rémítgetett, ha nem fizetek 400 korona váltságdíjat, mind azokon a kincseken kívül, amiket már elrabolt tőlem. Aranyláncokról beszélek, és felbecsülhetetlen értékű drágakövés gyűrűkről. Nem is szólva mindarról, amit durva kezek összetörtek és tönkretettek. Például a púderes szelencémről, és aztán az ezüst hajbodorítomról. Lehetetlen, hogy Elena Dél így bánt volna egy magadfajta tiszteletre méltó úriemberrel, mondta a kapitány. Teljességgel lehetetlen. Pedig olyan igaz, mint Szent Nikodémusz evangéliuma, felelte a prior. A legkegyetlenebb felföldi káromkodások közepet esküdözött, hogy felköttet az erdő legmagasabb fájára. Valóban így fogadkozott? Csovágott a fejét a kapitány. Na, akkor főtisztelendő atyám, hát mégiscsak jó lesz eleget tenni a kívánságának, mert ez az Elena Dél olyan ember, aki nem táncol vissza, ha már egyszer a szavát adta valamire. Látom, hogy te csak tréfálkozol velem, mondta az álmélkodó prior, erőltetett nevetéssel. Én is kedvelem a tréfát, szívvel kedvelem, ha-ha-ha-ha, de ha egész éjjel vigadtunk, reggel ideje már, hogy komolyan beszéljünk. No, én olyan komolyan beszélek, mint egy gyontató pap, felelte a kapitány. Meg kell fizetned a váltságdíjat, prior úr, ha nem akarod, hogy a kolostorod kénytelen legyen új főnököt választani, mert a te széked bizony korán árvaságra jut. Hát, keresztények vagytok ti, hogy egy ilyen hangon beszéltek? Egy pappal? Kiáltott fel a prior. Már hogy keresztények vagyunk-e? Ordított vissza a kapitán. De még mennyire? Na, ha éppen tudni akarod, még lelki atyánk is van. Na, hol az a mi pufók remetén? Álljon elő, és olvassa fejére ennek a priornak az ígét, amúgy Isten igazában. A barát félig részegen, félig józanul, septében csuhát húzott zöld zekéjére, és összeszedve minden latin tudását, amelyet itt is, ott is elsajátított, így szól. Deus faciat salvam benedictatem vestram. Isten hozott szentatyám ebbe a szép erdőbe. Micsoda! Úristen, micsoda istentelen maskara ez? Mondta a prior. Barátom, ha csak ugyan egy házi személy vagy, légy segítségemre, hogy megszabaduljak ezeknek a vadembereknek a kezéből. Sokkal istenesebb cselekedett volna, mint itt állni és röhögni, kolyháca módjára. Mi tagadás, tisztelendő atyám, felelte a barát. Én csak egy módot látok arra, hogy megmenekülj. Nálunk ma van Szent András napja. Ma szedjük a tizedet. De remélem, nem a Szent Egyházat akarjátok megdézsmálni, édes testvéreim, méltatlankodott a prior. Hát az egyháziakat is, meg a világiakat is egyaránt, felelte a barát. Így hát... Azt ajánlom, prior úr, facite vobis amicos de mamone inquititas. Szerezzetek barátokat a hamis mammomból, mert semmiféle más barátság nem segíthet rajtad. Én nagyon szeretem a jókedvű erdei szegénylegényeket, mondta a prior. Hangját megváltoztatva, kedveskedve. Na, de kérlek, azért ne kopasszatok meg túlságosan. Én is értek az erdei mesterséghez, meg tudom fújni a kürtöt tisztán és vidáman és olyan harsányan, hogy a tölgyek csak úgy visszhangzanak tőle. Ennyien, megérdemlem, hogy barátságosabban bánjatok velem. Adjatok neki egy kürtöt, mondta a kapitány. Bizonyítsa be, hogy igaz, amivel kérkedik. Emé prior megfújta a kürtöt, ahogy csak bírta szusszal. A kapitány megcsóválta fejét. Prior úr, mondta, vidáman fújod, de mégsem elég jól ahhoz, hogy elfogadjuk a váltságdíj helyet. Volt egy lovag, aki pajzsán ezt a feliratot hordta. Kürt szóért szabadság. Sajnos nem áll módunkban ezt a jelszót követni, de más baj is van itt. Látom, azok közé tartozol, akik új franciás cifrázással meg trillázással rontjátok a becsületes régi angol kürtszót. Az a cikornya a kürtjel végén 50 koronátba kerül, büntetésül annyival emelem a váltságdíjadat. Fájlalom, hogy nem tudtam kivívni az elismeréseret az erdei mesterség terén, mondta a prior kelletlenül. Meg is kérlek, hogy légy méltányosabb a váltságdíjam dolgában. És ha már kénytelen vagyok gyertyát gyújtani az ördögnek, mondd meg, kereken, hogy mibe kerül ez az erdei séta. Aztán mit kell fizetnem azért a könnyelműségért, hogy nem hoztam magammal 50 lovast kíséretül. A szegény legények hadnagya ekkor odalépett a kapitányhoz, és a fülébe súgta.
Nem lenne jó, ha a zsidó állapítaná meg a prior váltság díját, a prior meg a zsidójét.
Hát balondos fickó vagy, az már igaz, nevetett a kapitány, de nem bánom, legyen kedved szerint. Gyere csak ide, zsidó, ez a szent atya itt, emé, a dús gazda, zsolvoli apátság priorja. Mondd csak meg, mennyi váltságdíjat vessünk ki rá. Te bizonyára tudod, mennyi a kolostor jövedelme.
Én ne tudnám,
mondta Izsel. Sok üzletet csináltam már a tisztelendő atyákkal. Vásároltam tőlük búzát és árpát, a föld termékeit, azon kívül sok-sok-sok gyapjút. Gazdag apátság az. Jó kövér földjük van. A tisztelendő urak ott jól élnek, finom borokkal. Azokat iszogatják. Helyha egy magamfajta a földön futónak olyan otthona volna, mint nekik. Olyan biztos jövedelme évről évre, hónapról hónapra. Nem sajnálnám az aranyat és az ezüstöt, hogy kiváltsam magam, és jó életemet visszakapjam.
Kutya zsidó! Te kutya zsidó!
Kiáltott rá a prior. Te tudod legjobban, te átkozott, hogy Istennek szentelt házunk még ma is tartozik a kórus felépítéséért. Há, meg a
kaszkonyi borokért, amelyek a pincétek tavaly óta jól tele van,
vágott bele a szavába Izsák.
No, de ne beszéljünk erről.
Halljátok a hitetlen kutyát, méltatlankodott a prior. Csaholásával azt akarja elhitetni, mintha szent gyülekezetünk a borok miatt adósodott volna, amelynek elfogyasztására külön engedélyünk van. Propter necessitatem et ad frigus depellandum. Na, szükségből és a hideg elűzésére. A körülmetélt kutya a szent egyházat káromolja. Keresztény emberek meghallgatja, és nem csapnak a szájára.
Hagyjuk csak ezt, legyintett a kapitán. Ilyen könnyen nem fogsz kimászni a kátyúból. Izsák, mondja meg, mennyit fizethet a prior anélkül, hogy lenyúzzuk a bőrét.
Hát úgy 600 koronát, felelte Izsák.
A jó prior úr nyugodtan kifizetheti ezt az uraságoknak, és még mindig jó puhán ül a karosszékében.
600 korona? 600 arany korona? Bólintott a kapitány.
Hát, jó, helyes, beérem vele. Jól feleltél, Izsák? Na, legyen 600 korona. Ez a döntés, prior úr. Nincs több beszéd.
Nincs több beszéd, nincs több beszéd, kiáltották a szegény legények. Salamon sem hozhatott volna jobb ítéletet.
Hallod, prior úr, mondta a kapitány.
Megvagytok őrülve, uraim, méltatlankodott a prior. Honnan teremtsek elő ilyen óriási összeget?
Ha eladom a szentségtartót, meg a gyertyatartókat is a zsorvoli oltárról, akkor sem tudom összehozni a váltságdíj felét se. És akkor is csak úgy tudom elintézni, hogy magam megyek Zsorvolba. Két papomat azonban itt hagynám nálatok, zálogba. Na, az nagyon gyenge zálog lenne, mondta a kapitány. Inkább azért csak te maradj itt, prior, aztán őket küld el a pénzért. Amíg visszajönnek, nem sajnálunk tőled egy kupa bort, na meg egy darab vadpecsenyét. Na és ha szereted a vadászatot, most olyanban lesz részed, amelyhez foghatót nálatok odafenn éjszakon, még senki sem látott.
Azért meg lehet ezt oldani másképpen is, ajajaj,
avatkozott a dologba Izsák, aki igyekezett megnyerni a szegény legények jó indulatát. Elküldhetek valakit Yorkba a 600 koronáért, elég, ha a főtisztelendő prior úr nyugtát ad nekem erről az összegről, és írásbeli felhatalmazást, hogy kifizethetem bizonyos pénzekből, amelyeket a kezemre bízta.
Megteszi, Izsák. Mindent megtesz, amit csak akarsz, mondta a kapitány.
Így hát te szépen kifizetted majd az ő váltságdíját, meg a magadét.
A magamét?
Jaj, vitéz urak, ó, nagyságos vitéz urak, én egy megtört öreg ember vagyok, aki már réges-régen tönkrement, ha 50 koronát fizetek, akkor is koldusbotra jutok, ja Istenem.
Ezt már a prior fogja eldönteni, jelentette ki a kapitány. Mit szólsz ehhez, emé atya? Van a zsidónak miből a váltságdíjat kifizetni?
Hogy van-e néki?
Kiáltott fel a prior.
Hát nem tudjátok, kivel van dolgotok?
A York Izsák olyan gazdag, hogy nem magát, hanem Izraelnek mind a 10 törzsét ki tudná váltani az asszíriai fogságból.
Nekem ugyan nem sok dolgom volt vele, de a kincstárnokunk és a pincemesterünk többször járt nála. Azt mondják, a Yorki háza úgy tele van arannyal meg ezüsttel, hogy igazán szégyen, ha ezt eltűrik egy keresztény országban. Nem is lehet ezt keresztény ésszel megérteni, hogy az ilyen viperák büntetlenül szívhatják az állam, sőt, az egyház vérét, és uzsorás üzelmeikkel ennyire megszedhetik magukat.
Megálljunk csak, szent atya,
mondta a zsidó.
Jaj, fékezz csak indulatodat és haragodat.
Ne felejtsd el, hogy én még sohasem kényszerítettem senkit, hogy kölcsönpénzt felvegyem. De amikor egyházi, meg világi ember, herceg, lovag és prior pénzért kopogtat Izsák ajtaján, akkor egészen más hangon beszél, ugye? Nem ilyen gorombán?
Kedves Izsák barátom, régió barátom, segíts rajtam, ha Istent ismersz. Segíts ki egy kis kölcsönre, pontosan megadom, igen, örök hálára kötelezel vele. Ó, kedves jó Izsák bácsi, mindenki tudja, milyen derék, jó szívű ember vagy.
Csak te menthetsz meg, senki más.
Igen. Ajaj, akkor így szól a nóta.
De ha elérkezik a lejárat napja, és kérni merem, ami nekem jár, akkor pedig,
pusztulj innen, te szemtelen zsidó! Egyiptom árka sújtson rád és a fajtádra!
Nem elég, hogy nem fizetnek? Még a durva csőcseléket is ránk uszítják, hadd töltse ki dühét a védtelen idegeneken.
Prior, mondta a kapitány,
ha zsidó is, egyben másban azért igaza van.
Na, de itt az ideje, hogy megszabd a váltság díját, mint ahogy ő megszabta a tiédet, minden további gorombáskodás nélkül.
Egy kalap alá venni egy keresztény főpapot, meg egy zsidót? Méltatlankodott a prior. Erre csak egy latro famosus, egy hírhet rabló képes? Hogy mit jelent ez a szó? Majd egy más alkalommal magyarázom meg.
Na de miután ragaszkodtok hozzá, hogy én mondjam meg, mit lehet a vén uzsorásból kipréselni? Hát én megmondom nyíltan. Vétkeztek zsebetek ellen, ha 1000 arany koronán alul eleresztitek. Hát akkor ennél is maradunk. Nincs több beszéd, végeztünk, mondta a kapitány. Nincs több beszéd, nincs több beszéd, nincs több beszéd, nincs több beszéd, visszhangozták az emberei. A keresztény nem tagadta meg úri mi voltát, bőkezűbb volt hozzánk, mint a zsidó. Ó, Abraham, jaj, Izsák, Jákob, ó, jaj, jaj, szegény fejemnek, sopánkodott a zsidó. Hát egészen le akartok vetkőztetni egy tönkrement embert. Hát a gyerekemet már elvesztettem, most meg a kenyeremtől is meg akartok fosztani. Ha már gyermektelen vagy, jóval kevesebb pénze van szükséged, mondta Emi atya. Ó, mit beszélsz, uram? Jaj, a te törvényed nem engedi, hogy megismerd, mennyire szívünkhöz nő egy gyermek, aki hús a húsunkból, aztán vér a vérünkből. Ó, Rebeka, ajajaj, szeretett Ráhelem leányom. Jaj, ha ennek a fának minden levele egy arany volna, és valamennyi az enyém, igen, az enyém, mindet, mindet odaadnám, csak tudnám, hogy élsz, és megmenekültél a, igen, a Nazarénus kezéből. Hát nem fekete hajú a leányod? Kérdezte a szegény legények egyike. Nem viselt ezüsttel himzett fátyó? Jaj, dehogy nem, igen, 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 felelte az öreg, aki most mohó türelmetlenségében reszketett úgy, mint előbb a félelmében. Jaj, Jákob, Istene, áldjon meg, ó, jaj, tudsz valamit róla és sorsáról? Hát akkor ő volt az, akit ez a büszke templomos elhurcolt tegnap este, amikor keresztül tört sorainkon? Felelte a jómán. Már megfeszítettem íjamat, hogy egy nyilat küldjek utána, de meggondoltam, mert attól tartottam, hogy a leány találom el. Istenem, sóhajtotta Izsák, bár csak halálra sebezted volna. Jobb volna a szegénynek meghalnia sem, hogy a kegyetlen templomos prédája legyen. Jaj, jaj, elveszett az én szemem fénye. Házam büszkesége, dicsősége. Barátaim, mondta a kapitány körülnézve, a zsidó is, az öreg ember gyásza és fájdalma engem megindít. Beszéljünk vele, igen, beszéljünk vele, próbáljuk meg, becsületesen. Izsák, ha megfizeted az 1000 koronaváltságot, valóban nem marad egy garasod sem? A kérdés újra eszébe jutotta Izsáknak földi javait. A pénz imádata annyira vérévé vált, hogy ez a szenvedély még apai érzéseivel is vetekedett. Az öreg elsápadt, aztán dadogott, de nem merte tagadni, hogy ha kifizeti a váltságdíjat, valami csekély kis vagyona azért még mégis marad. Na, hát jól van, ne firtassuk tovább, mondta a kapitány. Pénz nélkül annyi reményet se lehet kiszabadítani gyermekedet Brian de Bois Gilbert úr karmaiból, mint elejteni egy király szarvast olyan nyilvesszővel, amelynek nincs is hegye. Szabadon bocsátunk téged, na, ugyanolyan összegért, mint Emé Priort, sőt, 100 koronával kevesebbért. Ez a 100 korona olyan veszteség lesz, amelyet én viselek egyedül, kedves társaimat nem terheli. Így legalább azt a súlyos sértést is elkerüljük, hogy egy zsidó kereskedőt ugyanannyira becsüljünk, mint egy keresztény főpapot. Azon kívül marad legalább 500 koronád, amellyel megkísérelheted leányod kiváltását. Mert a templomosok legalább annyira szeretik az ezüst székeleket, mint a szép fekete szemek csillogását, tehát siess megpendíteni székeljeiddel Bois Gilbert fülét, mielőtt még késő. Felderítőink jelentése szerint rendjének legközelebbi székházába menekült, ott majd megtalálod. Helyes, amit mondtam, cimborák. Helyes? A Jómen csapat tagjai most is, mint máskor, szívvel, lélekkel helyeselték vezérük szavait. Izsák kisé megkönnyebbült arra a hírre, hogy leánya még él, és talán kiváltható. Túláradó érzésében a nagylelkű szegény-legény vezér lábai elé vetette magát, és szakállát csizmájához dörzsölve minden áron meg akarta csókolni a zöld zekéje szegélyét. A kapitány kiszabadította magát az öreg kezéből, és hátralépett. Arcán utálkozó megvetés tükröződött.
Ugyan, kérlek, kelj fel! Én angol ember vagyok, nem szeretem ezeket a keleti szokásokat. Isten előtt borulj le. Ne egy bűnös halandó előtt, amilyen én vagyok.
Úgy van, zsidó, hagyta rá Emé prior.
Isten előtt érdelj le, akit most én képviselek itt. Oltárának szerint szolgálja. Ki tudja... Tán, ha őszinte bűnbánatot tanúsítasz, és megfelelő ajándékokkal járul Szent Róbert oltárához, talán ki tudom eszközölni a kegyelmet Rebeka leányodnak. Nem tagadom, én is sajnálom a leányt, mert szép arcú és szerény viselkedésű. Láttam én már Ashbyben a Bajvivó téren. És Brian de Bois Gilbert azok közé tartozik, akik adnak a szavamra. Gondolj csak meg, mivel tudnád megszolgálni, ha közbelépnék az érdekébe.
Jaj, nekem, siránkozott a zsidó. Minden oldalról szorongatnak. Hát mindenki ki akar fosztani. Prédája lettem Asszíriának, és zsákmánya Egyiptomnak.
No és, felelte a prior, mi más lehetne is a sorsa átkozott fajtádnak? Tudod, én mit mond a Szentírás? Verbum domini projecterunt et sapientia est nulla in eis. Elvetett az Úr szavát, és nincs bennük semmi bölcsesség. Propterea dabum mulieris erum exteris. Ennél fogva asszonyaikat odaadom az idegeneknek, ami a jelen esetben a templom most illeti. Et tezaurus eorum heredibus alienis. Ugye, hát a kincseket pedig másoknak, ami ebben az esetben ezeket az urakat jelenti itt.
Izsák nagyon sóhajtott, kezeit tördelte, és visszaesett előbbi kétségbe esett állapotába. De a szegény legények vezére félrehívta.
Egyet tanácsolhatok, Izsák, mondta a Laxlő. Igyekezz megnyerni magadnak ezt a papot, mert hát jó ember és pénzsóvár. Legalábbis sok-sok pénzre van szüksége költséges életmódja fedezésére. Ebben könnyen a kezére járhatsz, mert ne gondold, hogy csopánkodásod engem megtéveszthet. Nagyon jól ismerem, Izsák, azt a vasládát, amelyben pénzes zsákjaidat tartogatod. Micsoda, hogy még tagadni akarod? Hát nincs már ott az a nagy kő, jól kiházad kertjében az almafa alatt, hogy eltakarja a lejáratot bolthíves kincses kamrádba? Erre a zsidó arca halálsápatra vált. Tőlem ugyan nem kell félned, folytatta a jóma. Mi már régen ismerjük egymást. Ha már elfelejtetted azt a beteg íjjászt, akit a szép Rebeka Jorgban kiváltott a tömlöcből, és a házatokban ápolt, amíg meg nem gyógyult, no, ugye, akkor aztán még te adtál neki egy ezüst márkát, és úgy bocsátottad útjára. Akármilyen uzsorás vagy, még sohasem fektettél be egy ezüst márkát jobban, mint akkor, mert most aztán megtérült kamatostól. Ma 500 koronát hozott neked. Hát te vagy az, akit úgy hívnak, hogy Dickon az íjhajlító, álmélkodott Izsák. A hangod az mindjárt olyan ismerősnek tetszett. Igen, én vagyok az az íjhajlító, mondta a kapitány. Meg Loxley is vagyok, és még egy csomó más néven is ismernek ezen a tájon. Jaj, de abban tévedsz, derék íjhajlító, hogy abban a boltíves kamrában kincseket őrzök. Ugyan, Isten engem úgy segéljen, nincs ott egyéb, mint valami áru, amit örömest neked ajándékozok, például 100 a zöld posztó, amelyből embereidnek zekéket varrathatsz, meg 100 vesző spanyolnád, amiből kitűnő íjakat lehet készíteni. Na aztán 100 sejemhúr, vastag, tudod, erős kerők. Aztán hibátlan, mindezt örömest eljuttattam hozzá, derék Dickon, ha most megígéred nekem, hogy hallgatni fogsz, és egy árva szót sem szólsz senkinek arról a pincéről. Ó, kedves jó Dickonom. Na, jó. Néma leszek, mint egy erdei bókus, felelte a kapitány. És azért én nagyon sajnálom a leányodat, hidd el. Szívesen is segítenék rajta, de hát nem tehetem. A templomos lándzsásai sokkal erősebbek nálunk, nyílt terepen nem vehetjük fel velük a küzdelmet puszta íjjal. Szétszórnának minket, mint a pejvát. Hát, ha tudom, hogy Rebeka az, akit elhurcolnak, akkor még tehettem volna érte valamit. De most már csak csellel és szépszerivel segíthetsz rajta. Mondd csak, beszéljek érdekedben a priorral? Az Isten szerel, mélyre, Dickon. Tégy meg mindent, amit csak tudsz, jaj. Segíts megmenteni az én drága jó gyermekemet. Jól van, na. Csak ne szólj közbe ide nem illő kapzsiságoddal, mondta a kapitány. Akkor megpróbálok valahogy egyességre jutni vele a te nevedben. Elfordult a zsidótól, de az követte, nyomába szegődött, mint az árnyék. Emé prior, mondta a kapitány. Gyere csak félre velem egy percre. Itt a fa alatt zavartalanul beszélhetünk. Azt mesélik rólad az emberek, hogy szóval jobban szereted a bort, meg a hölgyek mosolyát, mint ahogy a rendethez illik. De hát ez végül is nem tartozik rám. Azt is hallottam, hogy szereted a jó vadászkutyákat és a gyors paripákat. Persze, ezek költséges keftelések, és ezért azt mondják, hogy az aranyat sem veted meg. De azért azt sohasem hallottam rólad, hogy örömödet lelnéd az elnyomásban, meg a kegyetlenségben. Nézd csak, ez az izsák itt hozzá segítene téged sok-sok örömhöz, meg szórakozáshoz, egy csinos kis zákocskával, amelyben persze 100 ezüst márka van. Na, hát abban az esetben, ha a barátod ez a templomos, közbelépésedre esetleg szabadon bocsátaná Rebekát. Mégpedig úgy kapjon vissza, ahogy tőlem elvitték, sértetlenül és tisztességben. Különben nem áll az alkú, szólt közbe az öreg. Hallgass már, izsák, mondta a kapitány, vagy abba hagyom az egészet. Mit szólsz az ajánlatomhoz, emé prior? Hát, ennek az éremnek is két oldala van, felelte a prior. Egyrészt jót cselekednék, ami persze nagyon szép. Másrészt azonban egy zsidó malmára hajtanám a vizet, ami pedig ellenkezik a lelki ismeretemmel. De ha ez az izraelita az egyházunknak is előnyére válik, például, na, szóval adományával hozzájárulna a kolostorunkban az új dormitórium felépítéséhez. Tudod, a hálótermet akarjuk felépíteni. Na, akkor lelki ismeretem sem ellenzi tovább, hogy segítsek néki a leányát kiszabadítani. Tehát csupán néhány márka a dormitórium javára, mondta a kapitány. Fogd be már a szád, izsák, most én beszélek. Na meg egy pár ezüst gyertyatartó az oltárra. Ezen már nem veszünk mi össze. Jö, na azért, na de hát mégis jó dikonom, igyekezett Izsák közbeszólni. Jó zsidó, jó barom, jó csúszó mászó féreg, rivalt rá a jómen, türelmét vesztve. Hát még, akkor is arra a mocskos pénzedre gondolsz, amikor a leányod életéről és becsületéről van szó? Hát akkor Isten úgyse úgy megtáncoltatlak, hogy megemlegeted. 3 napon belül kisajtolom belőled az utolsó aranyadat is. Izsák erre összegörnyedt és elhallgatott. No és milyen biztosítékot kapok ezekre az ígéretekre? Kérdezte a prior. Ha Izsák lánya közben járásodra épp kézláb visszajön, felelte a kapitány, szent überre esküszöm. Én gondoskodom arról, hogy megfizesse néked tartozását, mégpedig tiszta ezüstben. Vagy pedig úgy látom a baját, hogy örömest fizetne, akár 20-szor annyit is. Na, jól van, na, jól van, zsidó, mondta emé prior. Ha már bele kell avatkoznunk ebbe a csúnya ügybe, na, add ide az író felszerelésedet. De nem, megállj. Inkább 24 óráig böjtölök. sem, hogy a te tolladat kezembe vegyem. De hol találok egy másikat? Ha lelkiismereti aggályaid nem terjednek ki a zsidó író tábláira is, tollról végül is gondoskodhatom én, mondta a kapitány, és íját megfeszítve célba vett egy vadlibát, amely éppen akkor repült el magasan a fejük fölött. Ez a madár előőrse volt egy nagyobb csapatnak, amely Holderness távoli, elhagyott lápjai felé igyekezett. A nyíllal átütött madár vergődve leereszkedett a földre. Parancsolj, prior, folytatta a jómen. Ebből elláthatod írótollal zsorvó valamennyi barátját. Úgy hiszem, 100 évre is elegendő lesz, ha csak nem adják krónikák írására a fejüket. A prior ekkor leült, és nagyon kényelmesen megszerkesztett egy levelet Brion de Bois-Guilbert részére. Gondosan lepecsételte, és átadta Izsáknak a következő szavak kíséretében. Ez végül is menlevélül is szolgál majd, hogy baj nélkül eljuthass Templestowe rendházába. Azon kívül végül is erősen remélem, hogy lányod kiszabadítását is elérheted vele. Ha alátámasztod, megfelelő, mondom, megfelelő ajánlatokkal és esetleg ajándékokkal. Mert bizony arra mérget vehetsz, hogy Bois-Guilbert lovag azok közé tartozik, akik egyetlen egy árva ujjukat sem mozdítják meg ingyen. Jól van, prior, mondta a kapitány. Most már nem tartóztatlak fel soká. Most már csak az van hátra, hogy nyugtát adj a zsidónak a 600 koronáról, amelyet helyettet fog nekünk kifizetni a te váltságdíjat fejében. Na, én végül is beleegyezem abba, hogy a pénztárnokod ő legyen. De ha meghallom, érted? De ha meghallom, hogy később, amikor majd elszámolsz vele, nem ismered el ezt a tartozásodat? Na, Isten engem úgy segéljen, hogy a fejedre gyújtom a kolostorodat, még akkor is, ha ezért 10 évvel előbb kerülök akasztófelre. Úgy bizony. A prior most már sokkal savanyúbb arcot vágott, mint az imént, amikor a Bois-Guilbertnek szóló levelet írta. De azért kénytelen, kelletlen, mégiscsak kiállította az elismervényt arról, hogy a yorki Izsák 600 koronát előlegezett neki. Egyben kötelezte magát arra, hogy ezt az összeget az elszámolásnál megtéríti neki. Most pedig, szólt a prior, csak arra kérlek, bocsássátok szabadon a 2 tisztelendő atyát is, aki a kíséretemben volt, és adjátok vissza az összvéreimet, meg a hátas lovaimat, valamint azt a nagyon szép drágaköves gyűrűmet, aztán a láncomat, meg a díszruhámat is. Miután olyan fogoly vagyok, aki kötelezettségeit hűségesen teljesítette, és a váltságdíját is kifizette, vissza kell kapnom mindazt, amit elvettek tőlem. Ami főtisztelendő testvéreidet illeti, prior úr, felelte Luxley, tüstént visszakapják szabadságokat, őgön, hiszen igazságtalanság volna tovább is fogva tartani őket.
ami pedig az összvéreidet és a szép lovaidat illeti. Na, azokat is visszakapod. Egy kis összeggel együtt, hogy legyen költő pénzed az úton, Yorkig. Hát, kegyetlenség is volna, ha megfosztanánk attól a lehetőségtől, hogy az utadat folytathasd. Ám, ami ezeket a gyűrűket, meg láncokat, meg ékszereket, meg mi egymást illeti, hát, az bizony meg kell értened, hogy kényes lelki ismeretű emberek vagyunk, és nem engedhetjük meg, de nem ám, hogy egy olyan tiszteletre méltó papi ember, mint te, akinek hátat kellene fordítania minden földi hiúságnak, ebben a tekintetben egyszer csak kísértésbe essék. Hát nem tűrhetjük, hogy láncokat, meg gyűrűket, és hasonló cifraságokat viseljen. És ezzel ugye megszegje rendje szigorú szabályait. Én meg azt mondom, uraim, felelte a prior, hát gondoljátok meg jól, mielőtt ráteszitek kezeteket az egyház örökségére. Ezek az ékszerek ugye interrész szakrász, azaz megszentelt tárgyak közé tartoznak, és hamarjában meg sem tudom mondani, hogy milyen büntetés jár annak, aki világi kézzel megszentségteleníti őket. Ne félj, mindezt én majd magamra vállalom, magamra veszem. Szólt közbe a kapmen hőzti remete. Szóval a bűnt is, na meg az ékszereket is. Tudod, hogy? Úgyhogy én fogom viselni őket. A priornak ez nem tetszett, és aggodalmait megpróbálta máshogyan eloszlatni. Hoho, barátom, testvérem, mondta. Ha csak ugyan felszentelt pap vagy valami efféle, fontold meg, kérlek, fontold meg, miként adsz majd számot felettes egyházi hatóságaidnak azért, hogy részt vettél ezekben a csúnya dolgokban, amik itt történtek. Hát, prior barátom, felelte a remete, vedd csak tudomásul, hogy én egy olyan kicsiny egyház megyéhez tartozom, na, amelynek én vagyok a szolgája is, és a gazdája is egy személyben. Így hát éppen úgy fütyülök a Yorki püspökre, mint zsorvó apátjára, egész híres kolostorával együtt. Hoho, hát ez meglehetősen szabályellenes, mondta a prior. Úgy látszik, egyike vagy azoknak a gyanús alakoknak, akik jogtalanul kérkednek papi mi voltukkal, meggyalázzák a szentszertartásokat, és végül veszélybe sodorják a bizalommal hozzájuk forduló hívők lelkét? Lapides propane condonantes, azaz köveket adván nekik étkül, kenyér helyett, miként a Biblia mondja. Na, elég, ne is folytasd, felelte a remete. Agyam csészéje már régen elrepett volna, ha mindenféle latinnal tömöm tele. Én így csak annyit mondok, hogy jó szolgálatot tesz a világnak, aki a hozzád hasonló dőfös papokról leszedi az ékszereket meg a furcsa cifraságokat. Tudod, olyan ez, mint az egyiptomiak megengedett, sőt, dicsérendő kifosztása.
Ó, te gyalázatos zugpap! Kiáltott fel a prior, haragra gyúlva. Zugpap! Excommunicabo vos!
Te pedig egy eretnek vagy, és inkább tolvaj, mint pap.
Felelte a remete ugyanolyan dühösen.
Nem vagyok hajlandó tovább zsebrevágni ilyen sértést, amellyel híveim füle hallatára illetni merészeltél. Szégyelheted magad, hogy ilyen hangon beszélsz tisztelendő testvéreddel. Na megállj csak, ossza eius per fringam. Összetöröm a csontjaidat, miként a Biblia mondja. Na, ennye, 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 csóvált a fejét a kapitány. Hát a fő tisztelendő testvérek ilyettén gorombaságokat vágnak egymás fejéhez? Maradj csak nyugton, barát. Te meg, apát uram, ha nem akarsz sürgősen megjelenni az Úr színe előtt, hát tovább ne ingereld a barátot. Remete, te pedig engedd békésen távozni a fő tisztelendő atyát, mint olyan foglyot, aki annak rendje és módja szerint kifizette váltságdíját. Az íjászok szétválasztották a két felhevült papot, de még most sem hagyták abba a kiabálást, hanem rossz latinsággal szitták és becsmérelték egymást. A latin szavakat a prior folyékonyabban ejtette ki, a barát viszont nyomatékosabban és indulatosabban. Végül is a prior ráeszmélt arra, hogy árt a méltóságának, ha folytatja a szóváltást egy olyan zugpappal, mint a haramiák lelkipásztora. Közben kísérői is előkerültek, és a prior ellovagolt, sokkal szerényebben, mint ahogy érkezett. Kevésbé pompásan, de földi javak tekintetében sokkal apostolibb állapotban. Most már csak az volt hátra, hogy Izsák valami biztosítékot nyújtson a két váltságdíj megfizetésére. Abban állapodtak meg, hogy saját pecsétjével lezárt levelet küld York városába egyik hittestvérének, és megkérte, hogy a levél felmutatójának fizessen ki 1100 koronát, és szolgáltasson ki bizonyos, részletesen felsorolt árukat. Hát itt van, jaj, itt van a raktáram kulcsa, mondta Izsák nagyot sóhajtva. Ott van Sevá testvérem kezében.
És a boltíves pincéje is? Súgta Laxley.
Nem, ja, nem, 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 Isten őriz,
rémüldözött Izsák.
Hát kozott legyen az az orr, amikor bárki is megtudja ezt a titkot.
Tőlem nem tudja meg senki, nyugtatta meg Laxley. Az a fő, hogy az írásodra kiadják a benne megnevezett összeget.
De hát, mi a fene ütött beléd, Izsák? Megnémultál, meg megbénultál. Talán meg is haltál.
Ez az 1100 koronás veszteség elég ahhoz, hogy megfeledkezz a veszélyről, amely a leányodat fenyegeti?
Izsák erre talpra ugrott. Nem, nem, jaj, nem, dehogy, Dickon, nem, nem. Már is indulok, igen, Isten veled, Dickon. Akit talán nem tartanak jó embernek, de akit nem merek és soha nem is fogsz rossz embernek nevezni.
De mielőtt Izsák útra kelt volna, a kapitány búcsúzóul lelkére kötött egyet más.
Ide figyelj, Izsák! Ne légy szűk, Markú, ha ajánlatot teszel, érted, Izsák? Nyisd csak ki az elszényedet, hiszen gyermeked életéről van szó. Az arany, amit rajta megtakarítasz, hidd el, később sokkal jobban égetne, mint megolvasztva, forron öntenék a torkodba. Erre Izsák nagyot sóhajtva igazat adott a kapitánynak, és útra kelt két szálas termetű erdei szegénylegény kíséretében, akik vezetői voltak, de azért egyúttal testőre is egy kicsit a sűrűségben. Most aztán elbúcsúzott Laxlitól a fekete lovag is, aki eddig élénk érdeklődéssel figyelte a történteket. Bevallotta a kapitánynak, hogy nem győzött csodálkozni a sok udvariasságon és emberségen, ami a szegény legények közt tapasztalható volt, olyan emberek között, akik kívül estek a törvények szokásos oltalmazó és nevelő körén. Néha az elvadult fán is nemes gyümölcs terem, lovagul, mondta Laxley. És a rossz idők nem járnak csupán csak olyasmivel, ami teljességgel rossz. Mert a törvényen kívül állók között nagyon sok olyan ember van, aki a szabadosságban is mértéket akar tartani, sőt olyan is akad, aki mélységesen sajnálja, hogy szegény-legény életre kényszerül. És ezek közé tartozik, úgy hiszem, az is, akivel most van szerencsém beszélni, jegyezte meg a lovag. Lovag úr, felelte Laxley, mindegyikünknek megvan a maga titka. Jogod van véleményt formálni rólam, és talán én is találgatásokba bocsátkozom veled kapcsolatban, bár meg lehet, hogy mindkettőnk gondolatai nagyon is messze járnak az igazságtól. De mivel nem leselkedtem utánad, és nem próbáltam a te titkaidba férkőzni, így hát neved rossz néven, ha én is meg akarom őrizni a magamét. Ó, bocsánatért esedezem, derék íjász, mondta a lovag. Igazad van, ha rendre utasítasz engem, de talán egyszer lesz még alkalom, amikor úgy találkozunk, hogy kevesebb rejtegetni valónk lesz egymás előtt. Hát addig is úgy búcsúzunk, mint jó barátok, nem igaz? Kezemet adom rá, felelte Laxley, és merem állítani, hogy becsületes angol kéz. Noha gazdája ebben a pillanatban törvényen kívül áll. Viszontzásul itt az enyém, mondta a lovag, és megtiszteltetésnek tartom, ha megszoríthatom a tiédet. Mert aki jót tesz, noha minden lehetősége megvan arra, hogy rosszat cselekedjék, kettős dicséretet érdemel, egyrészt a jóért, amit tesz, másrészt minden rosszért, amitől tartózkodik. Hát, Isten véled, derék, szegény legény. Így vált el egymástól a két bajtárs. A lakat és a retesz lovagja felpattant erős hadiménnyére, és elnyargalt az erdő felé.